Beszéljünk egy kicsit a munkaviszonynak egy szuper részéről, a szabadságról. Ebben a részben a szabadságról, az alapszabadságról és a pótszabadsági jogcímekről, a szabadság kiadásának a szabályairól, a fizetés nélküli szabadságról, valamint a betegszabadságról és a táppénzről lesz szó. Tehát szabadság, alapszabadság, pótszabadságok. A munkavállalónak a munkaviszonyban, munkában töltött idő után minden naptári évben szabadság jár. Ez az úgynevezett alap- és pótszabadságból tevődik össze. Ezeket a törvény részletezi, és mindjárt ismertetem is, csak annyit szeretnék előjáróban hozzáfűzni, hogy a törvényi mértéktől a felek eltérhetnek, több szabadságnapban megállapodhatnak, de kevesebben nem. A törvény szerint az alapszabadság mértéke 20 munkanap, erre jönnek rá különböző jogcímeken a pótszabadsági napok. A pótszabadság azt jelenti, hogy az alapszabadság 20 munkanapjához hozzáadjuk. Akárhány jogcímen illet meg minket pótszabadsági nap, azt mind hozzáadjuk az alapszabadsághoz, és az évre így összesen kiszámolt munkanappal gazdálkodunk munkavállalóként és munkáltatóként. Az első ilyen pótszabadsági jogcím az életkor. Jó hír, hogy minél érettebbek vagyunk, annál több szabi illet meg minket. Egész pontosan a következők szerint emelkedik a szabadságnapjaink száma az életkorunk előre haladtával. 25. életévtől 1, 28. életévtől 2, 31. életévtől 3, 33. életévtől 4, 35. életévtől 5, 37. életévtől 6, 39. életévtől 7, 41. életévtől 8, 43. életévtől 9, 45. életévtől 10 munkanap pótszabadság illet meg. Az életkor után járó pótszabadságnapok abban az évben járnak először, amelyben a meghatározott életkort betölti a munkavállaló. Előnyben tehát a decemberben születettek a januáriakhoz képest ebből a szempontból, hiszen hogyha valaki 2020. december 31-én tölti be a 25. évét, akkor ő már 2020-ban 21 munkanap szabadságra jogosult, szemben azzal az egy nappal fiatalabb kollégájával, aki 2021. január 1-én, mert ő 2021-ben fog először 21 munkanapot kapni, számolva ugye a 20 munkanap alapszabadságot és az életkor után járó 1 munkanap pótszabadságot. A másik fő pótszabadsági jogcíma gyermekek után járó pótszabadság. A munkavállalónak a 16 évesnél fiatalabb gyermeke után egy gyermek esetén 2, két gyermek esetén 4, három vagy több gyermek esetén összesen 7 munkanap szabadság jár. A gyermekek számát tekintve a gyermeket először a születésének évében, utoljára pedig abban az évben kell figyelembe venni, amelyik évben a 16. életévét betölti. Az ilyenkorú gyermekek számát tehát össze kell adni a családban, és az alapján megítélni, hogy egy, kettő vagy három vagy még több gyermek után jár a pótszabadság. Hogyha valamelyik gyermek fogyatékossággal élő, akkor ránézve újabb 2 munkanap pótszabadság jár. A fogyatékos gyermek definíciója a munkatörvénykönyve szerint az a gyermek, akire tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény szerinti magasabb összegű családi pótlék került megállapításra. Ilyen formán tehát nem csak a fogyatékossággal élő, de a tartós betegnek nyilvánított gyermek után is jár a plusz 2 szabadságnap. Fontos még, hogy gyermekként azt a gyermeket kell figyelembe venni, aki a családok támogatására vonatkozó szabályok szerint saját háztartásban nevelt vagy gondozott gyermek. Saját háztartásban nevelt gyerek az, aki a pótszabadságot igénylővel életvitelszerűen együtt él, és annak gondozásából rendszeresen legfeljebb csak napközbeni időszakra kerül ki, hát általában ugye bölcsibe, óviba, iskolába. Igénylő lehet a vér szerinti szülő, az örökbefogadó szülő, a szülővel együtt élő házastárs, a szülő bejegyzett élettársa, a nevelőszülő, a gyám, sőt az is, akinél a gyermeket a hatóság ideiglenesen elhelyezte. Jó tudni, hogy míg korábban a nevelésben nagyobb részvállaló szülőnek járt csak a gyermek vagy gyermekek után pótszabadság, addig most már mindkét szülőnek jár, amennyiben saját háztartásukban él a gyermek. Ez a szabály viszont azt is jelenti, hogy a különélő szülő, miután nem él a háztartásában a gyermek, nem igényelhet a gyermekre tekintettel pótszabadságot. Van még az úgynevezett apaszabi is. Az apának gyermeke születése esetén legkésőbb a szülést követő második hónap végéig 5, ikergyermekek születése esetén 7 munkanap pótszabadság jár, amelyet a kérésének megfelelő időpontban kell kiadni. Tehát, hogyha gyermek születik a családban, akkor apuka nyugodtan mehet segíteni, pelenkázni, fürdetni, ringatni, mindent, és ezt a munkáltató köteles 5 ikrek esetén 7 munkanap szabadsággal elősegíteni. Teljesen az édesapára van tehát bízva, hogy ezt mikor igényli, annyi a kötöttség, hogy a szülést követő második hónap végéig kell élni vele. A pótszabadság abban a rendkívül sajnálatos esetben is jár, hogyha a gyermek halva születik vagy meghal. A következő jogcím, hogy a fiatal munkavállalónak évenként 5 munkanap pótszabadság jár. Hát saját magát gondolom sok munkavállaló tartja fiatalnak, ezért hozzáteszem, hogy jogilag az tekinthető fiatal munkavállalónak, aki a 18. életévét még nem töltötte be. Egyébként utoljára abban az évben jár erre tekintettel a pótszabadság, amelyben a munkavállaló a 18. életévét betölti. A következő jogcím a veszélyes, egészségre ártalmas munkakör. Annak a munkavállalónak, aki a föld alatt állandó jelleggel, vagy az ionizáló sugárzásnak kitett munkáján naponta legalább 3 órát dolgozik, évente 5 munkanap pótszabadság jár. A következő pótszabadsági jogcím a munkavállaló állapotára vonatkozik. 1. A megváltozott munkaképességű, vagy 2. A fogyatékossági támogatásra jogosult, vagy 3. A vakok személyi járadékára jogosult munkavállalónak évenként 5 munkanap pótszabadság jár. A munkavállaló részére, ha munkaviszonya évközben kezdődött vagy szűnt meg, a szabadság arányos része jár, kivéve az apaszabbi esetét, ezt nem kell arányosítani. Az arányosítás során a félnapot elérő töredéknapot egész munkanapnak kell számítani. A szabadság a munkában töltött idő alapján jár minden évben. A ténylegesen munkavégzéssel töltött időn kívül a szabadságra jogosító időbe beleszámítanak a következők: a munkaidőbeosztás alapján történő munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés, például a heti pihenőnap, a szabadság ideje, a szülési szabadság CSED ideje, a gyermekgondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság GYED első 6 hónapja, tehát nem az egész időszaka, csak az első 6 hónapja, a keresőképtelenség, például betegség ideje, a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálat teljesítés ideje maximum 3 hónapig, és a munkavégzés aluli mentesülés ideje. Az első 6 talán könnyen érthető, de mikor mentesül a munkavállaló a munkavégzés alól, amire még szabadság is jár? A következő esetekben. 1. A kötelező orvosi vizsgálata idejére. Lényeges, hogy itt kötelező orvosi vizsgálatról van szó, például munkakörű alkalmassági vizsgálat, nem mondjuk egy fogorvosi kezelésről. 2. A véradáshoz szükséges időre, legalább 4 órára. 3. A szoptató anya a szoptatás első 6 hónapjában naponta 2x1, ikergyermekek esetén 2x2 órára, a 6. hónaptól a 9. hónap végéig pedig naponta 1, ikergyermekek esetén naponta 2 órára. 4. eset a hozzátartozó halálakor 2 munkanapra. Az 5. eset általános iskolai tanulmányok folytatása, továbbá a felek megállapodása szerinti képzés, továbbképzés esetén a képzésben való részvételhez szükséges időre. 6. A jogszabály szerinti az emberi reprodukciós eljárással összefüggő egészségügyi intézményben történő kezelés idején, ilyen az inszemináció, a lombik program, stb. 7. Önkéntes vagy létesítményi tűzoltói szolgálat ellátása tartamára. 8. Bíróság vagy hatóság felhívására, vagy az eljárásban való személyes részvételhez szükséges időtartamra, például, ha valakit beidéztek tanúnak. 9. A különös méltányást érdemlő személyi, családi vagy elháríthatatlanok miatt indokolt távollét tartamára, mondjuk, hogyha a hozzátartozó baleset érte és el kell rohanni a munkahelyről. 10. Munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott tartamra. Tehát ezekre az időtartamokra nem kell külön szabadságot kérni, mert a törvényi rendelkezés alapján mentesülünk a munkavégzés alól, sőt, munkában töltött időnek minősül szabadság szempontból. Érdemes tudni, hogy az első 5 esetben még távolléti díj is jár ezekre az időszakra, valamint a 8. esetben akkor, hogyha tanúként hallgatják ki a munkavállalót. Na nézzük a következő nagy témát, a szabadság kiadását. Bár a köznyelvben az az elterjedt kifejezés, hogy munkavállalóként kivesszük a szabadságot, a törvény szerint azt valójában a munkáltató adja ki, a munkavállaló előzetes meghallgatását követően. Ez egyébként jogilag azért nagyon is lényeges különbség, mert a munkáltatónak nem csak joga, hogy ő rendelkezzen a szabadságnapokról, de felelőssége is, hogy az ki legyen adva minden munkavállalónak annyi, amennyi jár. A szabadságot pénzben megváltani nem lehet. Akkor sem, ha erre egyébként tegyük fel, a munkavállaló is nyitott volna. Egyetlen esetben lehet megváltani pénzben a szabadságot, a munkaviszony megszűnésekor, hogyha a munkáltató az arányosan addig járó szabadságot nem adta ki, akkor azt pénzben meg kell váltania. Mit jelent ez? Mondjuk 28 éves vagyok, jó, hát nem egészen, de képzeljük el, van egy gyermekem, akkor jár nekem 20 nap alapszabadság, plusz 2 munkanap pótszabadság az életkorom miatt, plusz 2 munkanap pótszabadság azért, mert van egy kisgyermekem, tehát összesen 24 munkanap szabadság az évre. Május végén megszűnik a munkaviszonyom, de addig egyetlen szabadnapot nem kaptam, nem is kértem, mert a munkáltató a meghallgatásom után úgy tervezte, hogy a szabadságnapjaim nagy részét majd nyáron adja ki, hogy az a nyári szünetre essen. Ha az évre 24 munkanap szabadság jár nekem, akkor az havonta kb. 2 munkanap, tehát májusig járt volna nekem az 5 hónapra 10 munkanap. Ezt a 10 munkanapot kell a munkáltatónak pénzben megváltani. Felhívom a figyelmet, hogy az a 10 munkanap szabadság a másik munkahelyemen úgymond hiányozni fog, hiszen az új helyen meg a kezdéstől, mondjuk, hogyha rögtön kezdek a másik helyen, akkor júniustól indul a jogosító időm, tehát az évből hátra van még akkor 7 hónap, egy hónapra jár mondjuk ugye 2 munkanap, akkor 7x2, 14 munkanap szabadságom van. Szabadnapként, hogyha nem adták ki az előző helyen, akkor az erre az évre elveszett. Hát pénzben megváltották persze a munkaviszony megszűnésekor, de szabadnapként nem tudom átvinni a másik helyre. Ez azért is lényeges, mert az évközbeni váltásoknál ezzel is kalkulálni kell, pláne hogyha nyaralást, vizsgát, gyermekfelügyeletet tervezünk, vagy egyáltalán, hogyha csak ki szeretnénk pihenni magunkat. Van-e beleszólásunk abba, hogy mikor megyünk szabadságra? Említettem, hogy a munkavállaló előzetes meghallgatása után a munkáltató adja ki a szabadságot. Van azonban 7 munkanap, amelyet legfeljebb 2 részletben a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni, a munkaviszony első 3 hónapját kivéve. Ezzel a 7 munkanappal tehát időben tényleg a munkavállaló rendelkezik. Fontos tudni, hogy évközben kezdődött munkaviszonyok esetében ezt a 7 munkanapot is arányosítani kell, és hát ugye a munkaviszony első 3 hónapjában nem is érvényesíthető. A munkavállalónak erre vonatkozó igényét legalább 15 nappal korábban, a szabadság kezdete előtt be kell jelentenie. A többi munkanapról azonban a munkáltató rendelkezik, jogilag ez még akkor is így van, hogyha a legtöbb helyen a gyakorlatban sokkal inkább közös egyeztetésről vagy a munkavállalói kérések figyelembevételéről van szó. A szabadságot eltérő megállapodás hiányában úgy kell kiadni, hogy a munkavállaló naptári évenként egy alkalommal legalább 14 egybefüggő napra mentesüljön mind a munkavégzési, mind a rendelkezésre állási kötelezettsége alól. Ebbe a 14 napba nem csak a szabadságnapok számítanak be, de a heti pihenőnapok és a munkaszüneti napok is, sőt, az egyenlőtlen munkaidőbeosztás szerint az eszerinti szabadnapok is. Tehát az a lényeg, hogy lehessen egyben 2 hét, amikor nem kell dolgozni. A szabadság kiadásának időpontját a munkavállalóval legkésőbb a szabadság kezdete előtt 15 nappal közölni kell. A szabadságot az esedékességének évében kell kiadni. Van néhány eset, amikor az esedékesség évét követően is ki lehet adni a szabadságot, nézzük, hogy melyek ezek. Ha a munkaviszony október 1-én vagy azt követően kezdődött, akkor a munkáltató az esedékességet követő év március 31-ig adhatja ki a szabadságot. Hogyha a munkavállaló oldalán felmerült ok miatt nem lehetett a szabadságot kiadni, akkor azt az ok megszűnésétől számított 60 napon belül kell megtenni. Ilyen lehet például, hogy a munkavállaló szülési szabadságon van, vagy gyermekgondozására kapott fizetés nélküli szabadságon van. Olyan esetőségről is rendelkezik a törvény, hogy a szabadság átcsúszik a következő évre. Hogyha igénybevétele az esedékesség évében megkezdődik, általában ugye decemberben, és a szabadság januárra átcsúszó része nem haladja meg az 5 munkanapot, akkor úgy kell tekinteni, hogy a munkáltató azt rendben kiadta az esedékesség évében. Ez ugye a karácsonyi újévi ünnepkör miatt nagyon is életszerű egyébként. Akkor lehet még átcsúsztatni szabadságot a következő évre, hogyha a kollektív szerződés megengedi, hogy a munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdek vagy a működését közvetlenül és súlyosan érintő ok esetén a szabadság egynegyedét legkésőbb az esedékességet követő év március 31-ig adja ki. Másik eset, hogy a munkáltató a felek naptárévre kötött megállapodása alapján az életkor szerinti pótszabadságot az esedékesség évét követő év végéig, tehát a következő év december 31-ig adhatja ki. Fontos, hogy ez nem az alapszabadság 20 napja, nem is a gyermekek után vagy egyéb jogcímen járó pótszabadság, csak is az életkor után járó pótszabadsági napokra igaz, és szükséges hozzá a munkáltató és a munkavállaló megállapodása. Olyan is előfordulhat, hogy a már megbeszélt szabadság időpontján kell változtatni. A munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdek vagy a működését közvetlenül és súlyosan érintő ok esetén a szabadság kiadásának közélt időpontját módosíthatja, sőt, a munkavállaló már megkezdett szabadságát is megszakíthatja. Ekkor a munkavállalónak a kiadás időpontjának módosításával vagy a megszakítással összefüggésben felmerült kárát és költségeit a munkáltató köteles megtéríteni. Mondjuk ilyenek a nyaralás lemondásának a költségei vagy a visszautazás költségei. Hogyha meg kell szakítani a szabadságot, és a munkavállaló éppen távol van, akár külföldön nyaral vagy telel, akkor a visszautazással töltött idő a szabadságban már nem számít be, ahogyan természetesen majd a munkával töltött idő sem. A szabadságot a munkaidőbeosztás szerinti munkanapokra kell kiadni, és a szabadságot főszabályként munkanapban, meghatározott esetekben órában kell nyilván tartani. A szabadság idejére a munkavállalónak távolléti díj jár. A próbaidőnél már volt arról szó, hogy nem igaz az a közkeletű tévedés, hogy a munkavállaló a próbaidő alatt nem mehet szabadságra. Ez nem tilos, talán inkább nem szerencsés azzal kezdeni, hogy a munkaviszony első heteiben rögtön lelécelünk. Hogyha azonban előre tudtuk, hogy ez szükséges lesz, például egy vizsga vagy családi esemény miatt, és már az állásinterjún is jeleztük adott esetben, akkor jogilag semmi akadálya a szabadságnak. Másik fontos dolog, amit érdemes megjegyezni, hogy a részmunkaidős munkavállalónak ugyanannyi szabadságnap jár. Nézzük a következő nagy témánkat, ami a fizetés nélküli szabadság. A munkavállaló kérésére a munkáltató köteles fizetés nélküli szabadságot engedélyezni a következő esetekben. 1. Gyermek gondozására, főszabályként a gyermek 3 éves koráig. 2. A munkavállaló hozzátartozójának tartó személyes ápolására, az ápolás idejére, de maximum 2 évig. És 3. Tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálat teljesítés időtartamára. Ezen okok miatt tehát köteles a munkáltató fizetés nélküli szabadságot biztosítani, és ezen időszakok alatt a munkavállaló biztosítási jogviszonya sem szünetel. Kérelemre bármilyen másokból is adhat a munkáltató fizetés nélküli szabadságot, de erre nem köteles. Hogyha mégis ad, fontos tudni, hogy a fizetés nélküli szabadság ideje alatt a biztosítási jogviszony szünetel, tehát sem szolgálati időt nem szerez közben a munkával álló, sem egészségügyi szolgáltatásokra nem jogosult, így aztán ilyenkor az illetőnek magának kell az egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetnie. A fizetés nélküli szabadságot 15 nappal a megkezdése előtt írásban kell kérelmezni, és a megszüntetését pedig 30 nappal korábban bejelenteni. A harmadik nagy témánk a betegszabadság. A munkavállalónak egy naptári évben betegség miatti keresőképtelenség időtartamára, tehát arra az időre, hogyha ő maga megbetegszik, 15 munkanap betegszabadság jár. Nem jár betegszabadság a foglalkozási betegség miatti keresőképtelenség, az üzemi baleset és a veszélyeztetett várandóság idejére, ekkor rögtön táppénz jár. Táppénz jár akkor is, hogyha valaki 15 munkanapot meghaladóan is beteg lesz. A 15 munkanap nem kell, hogy egybefüggően legyen, össze kell adogatni a betegnapokat az adott évben, és hogyha eljön a 16. betegnap, akkor az már táppénz. Hogyha a munkaviszony évközben kezdődött, akkor a betegszabadság időtartamát ugyanúgy arányosítani kell, mint a szabadságnál. A betegszabadság idejére a távolléti díj 70%-a jár, ez a törvény által előírt mérték, de a munkáltató saját mérlegelésében dönthet úgy is, hogy juttatásként magasabb összeget, akár 100%-ot fizet. A betegszabadságra való jogosultságot orvos, kórházi ápolás esetén a kórház igazolja. A következő nagy téma a táppénz. A táppénzre vonatkozó összes részletszabály nagyon sok és igen összetett, ezért itt csak nagyon nagy vonalakban a legeslegfőbb szabályokat ismertetem. A táppénzjogosultság feltétele 1. A biztosítási jogviszony, 2. Hogy a keresőképtelen személy pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett, és 3. Orvos által megállapított és igazolt keresőképtelenség saját maga vagy a gyermeke betegsége miatt. Vannak kizáró tényezők, például a saját jogú nyugdíj, vagy letartóztatás vagy szabadságvesztés időtartama, nyilván a dutyiban nem jár a táppénz, gyermekgondozás segítő ellátás idején, vagy hogyha a biztosítási jogviszony szünetes, stb. Tehát ezekben az esetekben nem jár táppénz. A táppénz időtartama az igazolt keresőképtelenség időtartama, de maximum 1 év. A táppénzellátás mértéke is több tényezőtől függ. Főszabályként elmondhatjuk, hogy kórházi kezelések esetén a napi átlagkereset 50%-a, egyébként 60%-a jár, de a táppénzellátásnak van maximum értéke is, aminél több viszont semmiképpen nem jár. Nos, körülbelül ezeket gondoltam megosztani veled a mindenféle szabadságokkal kapcsolatban. Én a magam részéről egyébként örülök annak, hogy a munkáltató felelőssége a szabadság kiadása, és nem pusztán a munkavállaló lehetősége annak kivétele, mert így remélhetőleg mindenki tud egy kicsit pihenni, még azok is, akik egyébként nehezen szállnak ki a mókuskerékből maguktól. Márpedig a munka és a magánélet egyensúlyának a fenntartásához mindkét oldalra szükség van. Feltétlenül kell a munka, amiben kiteljesedhetünk, és nem mellesleg mondjuk pénzt is keresünk, de kell a magánélet is, ahol töltődni tudunk.